Második fejezet. Más a pap, más a filozófus. A pap, akit a leányok az északi torony tetején megpillantottak, amint a korláton kihajolva a téren táncoló cigányleányt figyelte, valóban Claude Frollo főesperes volt. Olvasóink talán még nem felejtkeztek meg arról a rejtélyes celláról, amelyet a főesperes a maga személyes használatára rendezett volt be ebben a toronyban. Mellesleg szólva nem tudom, vajon nem ugyanebbe a cellába látnia be még ma is egy embermagasságban nyíló, keletre néző négyszögletes kis világító ablakon keresztül. Nyomorúságos odó most már csupasz, üres, omladozó, rosszul vakolt falát itt-ott különféle székesegyházak homlokzatát ábrázoló metszetek díszítik. Azt hiszem, hogy ez az ugmos denevérek és pókok közös szállása. Következésképpen odabent ez idő szerint kettős irtóhadjárat folyik a legyek ellen. A főesperes minden nap egy órával naplemente előtt felkapaszkodott a torony lépcsőjén és bezárkózott ebbe a cellába, néha egész éjszakáját ott töltötte. Ezen a napon, éppen abban a pillanatban, amikor a kamra alacsony ajtaja elé ért, és beleillesztette a zárba azt a bonyolult alakzatú kis kulcsot, amelyet övére akasztott tarsójában mindig magával hordott, csörgődob és kasztanyetta hang ütötte meg a fülét. A kasztanyetta spanyol eredetű csattogtató szerszám. Két kagyló alakú fadarabból áll, zörejével a táncosok a tánc ütemet hangsúlyozzák. A lárma a templom tér felől hallatszott. A cellának, mint már említettük, csupán egyetlen ablaka volt, és ez az ablak a templom tetejére nyílott. Claude Frollo gyorsan kihúzta a kulcsot a zárból, és egy perc múlva már ott állt a torony tetején, sötét ábrázattal gondolataiba merülve, itt pillantották meg a nemes kisasszonyok. Komoran, mozdulatlanul meredt a térre, egyetlen látványba, egyetlen gondolatba felejtkezve. Lába alatt Párizs terült el, az épületek ezernyi tornya, a szelíd dombok körbenfutó szemhatára, a hidak alatt kígyózó folyó, az utcákon hullámzó néptömeg, a füstfelhők és a háztetőknek az a hegylánca, amely mind sűrűbben hurkolódik a Notre-Dame köré. De a főesperes ennek az egész városnak csupán egyetlen szögletét bámulta. A templomteret és az egész sokadalomban egyetlen alakot, a cigányleányt. Nehéz volna megmondani, miféle tekintet volt ez, és mi táplálta ezt a lángot, amely benne égett. Álhatatos tekintet volt, mégis zavaros és nyugtalan. A mély mozdulatlanságba dermedt test, amelyen, mint a szél borzongatta fán, csak egyszer-másszor futott végig egy-egy önkéntelen kis reszketés, a támasztó korlátnál is márványszerű, merebb könyök, a megkövült mosolytól torz arc. Mindez azt a benyomást keltette, hogy Claude Frollóban az egyetlen élő a szeme. A cigányleány táncolt. Csörgődobját ujjahegyén pörgette, és miközben a provanszi szarabandot járta, felfeldobta a levegőbe. Szarabanda régi spanyol eredetű néptánc. Fürge volt, könnyed, vidám. Nem érezte meg a magasból reászegeződő, félelmetes tekintet súlyát. A tömeg ott nyüzsgött körülötte, egy piros-sárga zubbonyban parádézó férfi időnként visszaszorította a körbe a nézőket, majd leült egy közelben álló székre, és térdére fektette a kiskecske fejét. Nyilvánvalóan a cigány leány kísérője volt. A magas toronyból, ahol Claude Frollo állt, nem látszottak tisztán az arcvonásai. Attól fogva, hogy a főesperes felfedezte ezt az ismeretlent, figyelme megoszlott közte és a táncos nő között, arca pedig mindinkább elkomorult. Hirtelen kiegyenesedett, remegés járt át egész testét. Ki lehet ez a férfi? Mormogta a fogai közt. Eddig mindig egyedül láttam a cigányleányt. Visszahúzódott a kanyargós bolthajtás alá, és leereszkedett a csiga lépcsőn. Amikor elhaladt a harangház nyitott ajtaja előtt, meglepő látványban volt része, Quasimodót pillantotta meg ott, aki a roppant ablakredőnyhöz hasonló palaszélfogó egyik nyílásán kihajolva, hasonlóképpen a teret bámulta. Olyan mélyen elmerült gondolataiba, hogy észre sem vette, amikor nevelőapja ellépdelt az ajtó előtt. Máskor oly vad szemében ezúttal különös kifejezés ült. Tekintete szelíd volt, és elragadtatott. Milyen furcsa, mormogta Claude. Vajon a cigány leányt nézi így? A főesperes folytatta útját, néhány perc múlva a torony lábánál nyíló kapunát gondterhelten lépett ki a térre. Elregyült a nézők közé, akiket a csörgő dob csődített egy csoportba. Hová lett a cigány leány? Kérdezősködött. Nem tudom, válaszolt egy közel álló. Éppen most tűnt el. Azt hiszem, behívták abba a szemközti ház, vagy valami fandangót járassanak el vele. A fandangó egyre gyorsuló ütemű spanyol nemzeti tánc. A szőnyegen, amelynek arabeszkiai az imént még egybefolytak a tánc szeszélyes rajzolatával, a főesperes most csak egy piros-sárga köpenyes férfit látott a cigányleány helyett. Csípőre szorított könyökkel, hátraszegett fejjel, kipirult arccal, hosszúra nyújtott nyakkal, fogai között széket egyensúlyozva körbe-körbe járt, hogy ő is keressen néhány tesztont. Eredetileg 12. Lajos ezüst pénze, később általában kisértékű pénzdarab. A székre rákötözte egy szomszédasszony kölcsönkért macskáját, és a macska kétségbe esetten átkozódott. Szűz Mária! Kiáltott fel a főesperes, amikor a kövér cseppeket izzadó komédiás elhaladt előtte a székből és macskából épített piramissel. Mit művel itt? Pierre Gringoire, mester! A főesperes szigorú hangja úgy megdöbbentette és megrázta a szegény ördögöt, hogy egész építményével együtt elveszítette az egyensúlyát. Szék és macska a nézők szűnni nem akaró halotája közepette, egymás hegyé hátán a körülállók fejére zúdult. És könnyen lehet, hogy Pierre Gringoire mesternek, mert valóban ő volt az. Némi kellemetlen számadása is akadt volna a macskás szomszédasszonnyal meg a körülötte tolongó összezúzott agyonkarmolt képű emberekkel, ha nagy sietve fel nem használja az űrzavart, hogy Claude Frollo hívására bemeneküljön a templomba. A székesegyház üres volt és néptelen. A kereszthajókat sűrű homály borította. A kápolnák lámpásai csillagmódjára pislogtak az elfeketülő boltívek alatt. Csak a homlokzat ezerszínű nagy ablak rózsáján világított még keresztül a vízszintesen odavetődő napsugár, és az ablakrózsa úgy ragyogott, mint valami gyémánt halmaz, a templomhajó túlsó végére vetítve káprázatos színképét. Dom Claude néhány lépés után megállt, és egy oszlophoz támaszkodva merően nézett Gringoire-ra. De a költő, aki szörnyen restelkedett, hogy ez a megfontolt, tudós személyiség ebben a csepürágó jelmezben lette meg, nem ettől a tekintettől félt. A pap pillantásában nyoma sem volt a csúfolódásnak, a gúnynak. Komoly volt, nyugodt, átható. A főesperes törte meg a csendet. Jöjjön csak ide, Pierre mester. Meg kell magyaráznia egy-két dolgot. Először is, Mi az oka, hogy már idestova két hónapja nem mutatkozott erre felé, most pedig egyszerre az utcasarkon bukkan fel ebben az öltözékben. Gyönyörű, mondhatom, gyönyörű. Felerészt sárga, felerészt vörös, akár egy kodebeki alma. Nagy tudományú uram, felelte Grengoire síralmas képpel. Valóban csodálatos maskara ez, és higgyel, nagyobb zavarban vagyok miatta, mint a macska, ha tök kobakot nyomnak a fejébe. Érzem, helytelenül cselekszem, amikor a drabant urakat abba a helyzetbe hozom, hogy ez zubbony alatt egy pitagorista bölcselő hátát legyenek kénytelenek ütlegelni, de hát mit évő legyek, főtisztelendő mesterem? A régi zekém az oka mindennek. Tél elején búcsút mondott nekem azzal az ürüggyel, hogy szafatokra málik, és pihenni kíván a roncszedő zsákjában. Mit tehettem volna? A civilizáció még nem fejlődött odáig, hogy az emberek mesztelenül járhassanak, ahogyan azt hajdanvaló Diogenész akarta volt. Ráadásul igen hideg szél is fújt, és általában január havában csak a siker csekély reményével lehet efféle újításokra rábeszélni az emberiséget. Ez az ubbony éppen kéznél volt. Felöltöttem és cserébe otthagytam fekete rongyaimat, amely a magamfajta hermetikus számára már nem csukódott eléggé hermetikusan. Hermetikus a titkos tudományok művelője. Hermetikusan, mint egy titkos pecséttel elzárva, vagyis átvitt értelemben szorosan. És most itt állok bolond ruhában, mint Szent Genézius. Hát, mit agadás, mélyre süllyedtem. Tehát valamikor Apolló is juhokat őrzött Admetosznál. Szép mesterséget választott, mondta a főesperes. Elismerem, mesterem, hogy szebb foglalatosság a bölcselet meg a versírás, és hogy jobb dolog a tűzhely lángját élezgetni, avagy épp az égből kapni a lángot. Mindez többet ér, mintha az ember macskákat emel pajzsra. Amikor megszólított, ezért is álltam ott olyan ostobán, mint Szamára hegyen, de hát hiába nagy tudományú uram, az ember naponta akar enni, és a legszebb alexandrínus sem ér fel a szájában egy jó darab bréi sajttal. Az alexandrínus francia és spanyol eredetű 12 és 14 szótagos versforma. Megértem azt a híres nászkölteményt Flandriai Margit őfensége számára, hiszen tudja, de a város azon az ürügyön, hogy nem valami kiváló alkotás, egy garast sem fizet érte. Mintha bizony 4 tallérért Szofoklészi tragédiát lehetne írni. Hát kis ilyen, hogy éjjel nem altam. Szerencsére, ami az állkapcsomat illeti, úgy találtam, hogy jó erőben vagyok. Így szóltam hát rágó szervemhez. Keresd meg magad a rágni valódat. Végezz erő és egyensúly mutatványokat. Állete ipszám. Tápláld önmagadat. Barátságba keveredtem egy falka koldussal, és ezek megtanítottak vagy 20 herkulesi mutatványra. Esténként most azt a kenyeret kapja a fogam, amelyet napközben az én homlokom verítéke árán ő maga keres meg. Ezek után, Concedo, elismerem, hogy egy siralmas foglalkozás az én szellemi képességeimhez mérten, és hogy az ember nem arra született, hogy dobcsörgetéssel és székharapással töltse el az életét. De hát, főtisztelendő mesterem, nem csak élni kell, hanem megélni is. Dom Claude szótlanul hallgatta. Mélyen ülő szeme azonban hirtelen olyan éles, átható kifejezést öltött, hogy Grengoire szinte úgy érezte, mintha a lelke legmélyén kutatná. Mindez rendben van, Pierre mester. De hát mit keres ennek az egyiptomi táncosnőnek a társaságában? Hát, Istenem, felelte Grengoire, hát csak azt, hogy ő a feleségem, én pedig a férje vagyok. A pap sötét tekintete kigyúlt. Erre betemettél. Nyomorult. Kiáltotta, és örjöngő düvel karon ragadta Grengoire-t. Annyira elrugaszkodtál az Istentől, hogy ezt a leányt merted érinteni?
Az üdvösségemre mondom, nagy úram, amennyiben ez gyugtalan nyitja, válaszolta egész testében remegve Grengve. Az üdvösségemre esküszöm, hogy egy ujjal se nyúltam hozzá.
Hát akkor mit fecsegsz itt férjről, meg feleségről? Kérdezte a pap. Grengoire igyekezett a lehető legtömörebben elbeszélni mindazt, amit az olvasó már amúgy is tud. Kalandját a csodák udvarában és a korsó töréssel megszentelt házasság kötésének történetét. Egyéb iránt úgy látszott, hogy a házasságnak még mindig nincs foganatja, mert a cigánylány minden nap épp úgy elsinkofálja Grengoire-tól a nász éjszakát, mint az első alkalommal. Nagy bosszúság, fejezte be az elbeszélést. Tehát ez azért van, mert szerencsétlenségemre szűzlányt vettem feleségül.
Hogy érti ezt?
Kérdezte a főesperes, aki az elbeszélés folyamán lassacskán lecsillapodott.
Hát, nehéz ezt megmagyarázni, válaszolta a költő. Valami babona van a dologban. Az én feleségem egy vén tolvaj szerint, akit mifelénk Egyiptom hercegének titulálnak, talált gyermek, illetve elveszett gyermek, ami azonban hát, végtére egyre megy. Egy amulettet visel a nyakán, azt mondják, ez segíti majd, hogy egyszer megtalálja a szüleit. Hanem az amulettnek rögtön elszáll minden ereje, mihelyt a leány elveszti erényét. Ezért aztán roppantul erényesek vagyunk, mind a ketten.
Claude homloka mindinkább felterült.
Egy szóval, azt hiszi Pierre mester, kérdezte, hogy ehhez a teremtéshez még nem nyúlt férfi. Mit képzel, Dom Claude? Hát megbirkózhatik az ember egy ilyen babonával, ha az a leány egyszer a fejébe vette.
Azt hiszem egyébként, hogy az efféle csökönyös apáca szemérem nagy ritkaság a könnyen barátkozó cigány leányok között.
Esmeraldának azonban hármas védelme van. Az első az egyiptomi herceg, aki oltalmába vette, mert talán arra számít, hogy egyszer eladhatja valami istenverte apátúrnak. Aztán az egész törzse, amely különös tisztelettel övezi, mint egy madonnát, és végül egy aprócska tőr, amelyet a vakmerő kislány megszegve az elöljáró tilalmát állandóan magával hord. És ez a tőr menten megvillan a kezében, mielőtt valaki átfogja a derekát. Bátor kis darázs a teremtését. A főesperes különféle kérdésekkel ostromolta Grengoire-t. Esmeralda Grengoire megítélése szerint ártatlan, bájos teremtés, és egy kis sajátos, megszokott fintortól eltekintve még szép is. Gyermeteg és szenvedélyes a leány, aki semmiről sem tud, és mindenért lelkesedik. Álmában sem gondol a férfi és a nő közötti különbségre. Tehát ez van oda olyan, amilyen. Bolondul a táncért, a zajért, a szabad levegőért. Az effajta nők olyanok, mint a méh. Láthatatlan szárny van a lábukon, és örökös forgatagban élnek. Alkalmas, mint a kóbor élet alakította ilyenné a természetét. Grengoire-nak sikerült megtudni, hogy a leány kisgyermek korában bejárta Spanyolországot és Katalóniát, és egészen Szicíliáig eljutott. Sőt, úgy hír lett, hogy a cigánykaraván, amelyhez tartozik, az Ahájában elterülő algériai királyságba is magával vitte. Ahája egyfelől a kis Albániával és Görögországgal határos, másfelől a szicíliai tengerig nyúlik el, amelyre Konstantinápoly felé vezet az út. A cigányok, mondta Grengoire, az algériai királynak, mint a fehérbőrű mórok fejedelmének hűbéresei. Annyi bizonyos, hogy Esmeralda egészen fiatal korában került Magyarországon keresztül Franciaországba. Mindezekről a vidékekről különös érthetetlen nyelvfoszlányokat, idegen dalokat és idegen gondolatokat hozott magával. Ezektől olyan tarkabarka a beszéd, akár a ruhája, ez a félig párizsi, félig afrikai öltözék. Egyébként vidámságáért, csinosságáért, élénkségéért, táncaiért, dalaiért igen kedveli mindazoknak a városrészeknek a lakossága, ahol gyakran megfordul. Esmeralda úgy tudja, hogy az egész városban csupán két haragosa van, és ezekről elég gyakran beszél a rémült félelem hangján. Az egyik a Roland torony szőrcsuhás Ruth remete asszonya, aki nem tudni miért gyűlöli a cigánynőket, és mindannyiszor megátkozza a szegény táncosnőt valahányszor az elhalad a pinceodú lesőnyílása előtt. A másik valami pap, aki minden találkozásukkor olyan tekintetet vet rá, és olyan szavakat intéz hozzá, hogy a szegény leány halálra riadt tőlük. Ez az utóbbi körülmény roppant zavarba ejtette a főesperest, de Gringoire nemigen vette észre a nyugtalanságát. Két kurta hónap elég volt, hogy a könnyelmű poéta rendre elfelejtse minden részletét annak az estének, amelyen a cigány leánnyal megismerkedett, és elfelejtse azt is, hogy a főesperes is egész idő alatt ott volt a közelében. Végeredményében azonban a kis táncosnő semmitől sem félt. Jövendő mondással nem foglalkozott, és ez megvédte a varázslás vágyától, amelyet máskülönben olyan gyakran emeltek a cigánynők ellen a törvény előtt. Aztán ott volt mellette Gringoire, ha nem is férjként, legalább testvérként. Mindent egybevetve, a filozófus igen türelmesen viselte el ezt a plátói házasság félét. Így legalább volt hol lehajtani a fejét, és minden nap akadt számára egy karék kenyér. Reggelente elindult a Koltus negyedből, mégpedig többnyire a cigányleány társaságában, és segített összegyűjteni a garas és fillér termést az utca sarkokon. Minden este közös fedél alá tért meg a leánnyal, és békén tűrte, hogy Esmeralda bevonuljon kiskamrájába, és elreteszelje az ajtót. Aztán lefeküdt, és az igazak álmát aludta. Egészben véve mondotta: nagyon kellemes élet az én életem, és fölöttébb alkalmatos az álmodozásra. És aztán a filozófus nem is állhatta tiszta szívből és igaz lelkiismerettel, hogy halálosan szerelmes a cigány leányba. A kecskét csak nem ugyanannyira szerette, mint Esmeraldát. Kedves állat volt ez a kis kecske, szelíd, értelmes, eszes, no, valóságos, tudós. A középkorban mindennapos látványszámba mentek az ebbfajta nagy tudományú állatok, az emberek váltig csodálták őket, ők meg gyakran mágiára juttatták idomítóikat. Hanem ennek az aranyos körmű kecskének a boszorkánykodása mindössze néhány ártatlan csínytevésből állt. Gringoire sorjában elmagyarázta valamennyit a főesperesnek, azt szemlátomást élénken érdekelték ezek a részletek. Legtöbbször elég volt, ha a csörgő dobot így vagy amúgy odatartották a kecske elé, és az állat már is elvégezte a kívánt mutatványt. Mindenre a cigány leány oktatta. Kivételes tehetsége volt az ilyen fortélyosságokhoz, és rövid két hónap alatt megtanította a kecskét arra, hogyan kell mozgatható betűkkel kirakni ezt a szót: főbusz. Főbusz. Főbusz, ismételte a pap. Keringettét. Miért éppen főbusz? Hát nem tudom, válaszolta Gringoire. Talán azt hisz, hogy ebben a szóban valami titkos varázserő rejlik. Gyakran ismételgeti magában félhangon, ha azt gondolja, hogy egyedül van. És biztos abban kegyelmed, érdeklődött Claude, miközben átható tekintetét ismét a költőre szegezte, hogy ez csak puszta szó, és nem valami név. Név? Hát kinek a neve? Kérdezte Gringoire. Hát mit tudom én? Felelte a pap. Megmondom, hogy képzelem a dolgot, főtisztelendő uram. Ezek a cigány lányok valamennyien többé-kevésbé a gebrek hitén vannak. Gebrek, más néven parszik, vagy tűzimádók, egy perzsa vallási szekta tagjai. A napot imádják, innen a főbusz név.
Számomra ez nem olyan világos, mint a kegyelmet számára, Pierre mester. Végeredményében nem is fontos az egész. Hadd mormolja azt a főbusz nevet, ha éppen kedve tartja. Annyi bizonyos, hogy Jolly már csak ugyanannyira szeret engem, mint őt. Ki az a Jolly?
A kecske.
A főesperes a kezére támasztotta állát, mintha valamint tűnődnék. Egy pillanat múlva hirtelen ismét Gringoire felé fordult.
Esküszöl, hogy sohasem nyúltál hozzá? Pörmet rá váratlanul.
Ki ez? Kérdezte Gringoire.
A kecskéhez?
Nem. Ahhoz a nőhöz.
A feleségem, ez esküszöm, soha nem nyúltam hozzá.
És gyakran vagy egyedül vele?
Minden este legalább egy jó óra hosszat.
Dom Claude a homlokát ráncolta.
Ó, soluscum sola non cogitabuntur orare paternoster.
Ha egy férfi egyedül marad egy nővel, nem a mi atyánkot imádkozza.
Pedig lelkemre bízvást elmondhatnám a paternostert, de még az Ave Máriát és a Credo Deum Patrem Omnipotentemet is.
Hiszek a mindenható Atya Úristenben.
Anélkül, hogy ügyet vetne rám, akárha levegő volnék. Észre sem vesz.
Esküdjél meg az anyád méhére, ismételte hevesen a főesperes, hogy az ujjad hegyével sem érintetted soha azt a teremtést.
Akár az apám fejére is megesküdhetném. A kettő között ugyanis számos kapcsolat van. Hanem főtisztelendő mesterem, hadd kérdezzek most én valamit.
Tessék, uram, miért érdekli mindez kegyelmedet?
A főesperes sápadtarca egyszerre úgy elpirult, mint valami fiatal lányé. Pillanatnyi hallgatás után szemmel látható zavarral válaszolt.
Figyelj, Réam, Pierre Gringoire! Kegyelmed még nem kárhozott el. Legalábbis azt gondolom. Érdekel a sorsa, és a javát akarom.
Most a legkisebb érintkezés ezzel a démoni cigány leánnyal a sátán szolgájává tenni.
Jól tudja, hogy mindig is a test veszélyti el a lelket. Ha ehhez a nőhöz közeledik, vége. Erről van szó.
Egyszer megpróbálkoztam vele, mondta Gringoire fülét vakarva, az első napon, de megégettem az ujjam.
Erre az arcátlanságra vetemedett Pierre mester,
és a pap homloka ismét elborult.
Egy másik alkalommal pedig folytatta a költő mosolyogva, lefekvés előtt bekandikáltam a kulcsukon. Egy szál ingben állt ott.
Mondhatom, nincs a világon ágydeszka, amelyet nála elragadóbb hölgy mesztelen lába recsegtetett volna meg.
Eredj a pokolba, kiáltotta pap félelmetes tekintettel, és vállon taszította az elámult Gringoire-t.
Aztán nagy léptekkel eltűnt a székesegyház sötét boltívei alatt.